Az ötödik témánkhoz érkeztünk a Jézus élete sorozatban. A samáriai asszonnyal való találkozását szeretném részletezni. Mi is történt azután, hogy Jézus Krisztus híres beszélgetését lefolytatta Nikodémussal? Ugye Jézus a déli ország részben tartózkodott, körülbelül fél éve lépett fel. Ekkor történt itt Jeruzsálemben, az Olajfák hegyén az egyik éjszaka során ez a híres beszélgetés. És Jézus ezután a tevékenységének a színhelyét áthelyezte az északi ország részbe. Vajon miért? Azt látjuk a négy evangélium összevetése alapján, hogy Jézus csak az ünnepekre jött le a fővárosba, Jeruzsálembe, mégpedig azért, mert a déli ország részben óriási feszültség vette körül a szolgálatát. Ugye a déli ország részben volt a főváros Jeruzsálem, itt ülésezett a Sanhedrin, a főtanács, itt voltak a farizeusok, az írástudók a legnagyobb számban, és az egyházi vezetőknek az ellenérzését Jézus fellépése a kezdet-kezdetétől kiváltotta már. Jézus ezért nem akarta kockáztatni azt a 3,5 évet, amelyről tudta, hogy csak ennyi idő áll rendelkezésére, hogy tanítsa az embereket, mert őt meg fogják ölni és fel fogják feszíteni. Jézus nem akarta kockáztatni a működését, ezért a fellépése után a legtöbb időt az északi ország részben Galileában töltötte. Ahhoz, hogy valaki Júdeából Galileába menjen, a közbűső tartományt is át kellett szelnie, és ez volt Samária. Ez a középső tartomány vegyülékes lakosokból állott, akiket az asszírok telepítettek be még időszámításunk előtt 722-től, amikor ez a nagyhatalom, tehát ez az asszír nagyhatalom a Tigris és Eufrátesz folyó közéről leigázta ezt az országrészt, a lakóit deportálta, és betelepített mindenféle etnikumú és vallású embertömegeket. Jézus Krisztus korában ennek megfelelően óriási ellenségeskedés volt mind a déli országrész és Samária, mind pedig az északi országrész és Samária között, mert ezek a samaritánusok etnikailag is, tehát népfailag is más nemzetet képviseltek, és a vallásuk is más volt, mint a zsidóké. De azért a zsidó vallásból sok mindent megtartottak, ötvöztek a maguk kultuszaival, és voltak éppen azért a nyelvük is azonos volt az arámi, tehát ismerték egymást. Akkor, amikor zsidó ember a délvidékről el akart menni mondjuk Galileába, általában kikerült a Samáriát. Tehát nem a közvetlen úton ment, hanem a Jordánnak a másik partján, itt Jerikónál átment, és megkerülte Samáriát. Tudnék, olyan ádáz volt a nemzetiségi feszültség. Ezt szoktam mondani az utóbbi években, hogy most már nem kell nagy fantázia nekünk se elképzelnünk, hogy mit jelentenek a nemzetiségi feszültségek sajnos, hogy látni se bírják szinte bizonyos nemzetek polgárai a másikat, és ezért a legtöbb utazó kikerült ezt a vidéket. Jézus azonban nem így tett. Jézus a közvetlen utat választotta, és a mai alkalommal arról a beszélgetésről szeretnék szólni, amely itt Sikár falunak a határán történt meg, Samáriának, itt van a tartománynak a határa, a déli részén. Tehát Jézus nem kikerülte Samáriát, hanem a közvetlen úton ment Galilea felé, és itt Sikár város határához ért, egy nyári napon, rekkenő hőségben, olvasni fogom majd, az a bizonyos 6 óra, ami volt, az palesztinai időszámítás szerint 12 órát jelent, reggel 6-tól számolták ugyanis ott az időt, és a 6. óra az déli 12 óra volt. Tehát rekkenő hőségben, forró nyári melegben találkozik Jézus Krisztus egy asszonnyal, aki éppen délidőben jön ki vizet meríteni, és sietve, rohanva akar hazamenni, nem akar találkozni másokkal. Egy rendkívül rossz időpont a találkozásra, Jézus is fáradt, a tanítványai bemennek a városba, hogy élelmiszert vegyenek, és az asszony is gyorsan akarja elintézni ezt a vízmerítést. Tudnék, ehhez még annyit is tudnunk kell, hát ha valaki olvasta az Ószövetséget, az tudja is, hogy ezen a vidéken általában az asszonyok este jártak ki a kutakra, amikor lement a nap, már nem volt az a forró nyári meleg. Ennek az asszonynak azonban megvolt rá az oka, hogy ne alkonyat tájban menjen ki vizet meríteni, mert akkor ott volt a fél város, ugye az asszonyok beszéltek egymással, és ennek az asszonynak jó oka volt kikerülni a társalgást, mert az élete nem volt mintaszerű élet. 5 férje volt, és akivel együtt élt, az se a férje volt, tehát megszólták az emberek, ugye a szájukra vették, és ő nem akar találkozni senkivel. Nos hát a mai előadásunknak hatalmas témái lesznek. Először is azt szeretnénk végigkövetni, hogy Jézus Krisztus hogyan létesített kapcsolatot, hogyan jutott közel egy olyan emberhez, aki szaladni akart, sietni akart, és aki nem akart vele társalgásba legyedni. Egy nehéz körülmény között Jézus Krisztus hogyan mutatott arra példát, hogy nekünk is hogyan kell és lehet viszonyulnunk az emberekhez. Hogyan lehet igazi kapcsolatot találni az emberekkel. Ugye azért is tartom fontosnak, mert a mai világban is nagyon sok ember szenved attól, hogy egy személytelen világban él. Hogy nem tud igazán emberek előtt megnyílni, és nem tud emberekkel igazán mély bensőséges kapcsolatba kerülni. Sokszor a barátságok is hirtelen felbomolnak, házasságok, rokoni kapcsolatok is. Nagyon fontos látnunk azt, hogy az emberi kapcsolatokat mi élteti. Hogyan mutat arra Jézus példát, hogy hogyan lehet egy emberhez közel kerülni, hogyan lehet egy emberrel tapintatosan, szeretettel, de az igazságot nem megkerülve beszélni. Ezeknek bizonyos fokozatait majd az előadás során látni fogjuk. De másodszorban azért is fontos ez a beszélgetés, mert hatalmas nagy tartalmi témái vannak. Ilyen nagy kérdésekre ad választ a samáriai asszonnyal való beszélgetés, hogy ezen a földön az ember nyerhet-e kielégítést, megelégedést az ő kérdéseire, kaphat-e válaszokat, van-e megnyugvás, van-e megállapodás itt ezen a földön az életünkben, vagy pedig állandó feszültségben kell élnünk, és mindig ott merednek ránk a kérdőjelek az életünk egyes napjai során, vagy pedig van-e valami megcsillapodás, valami alapvető szomjúság oltásra lehetőség ezen a földön. Aztán olyan nagy témák is elő fognak kerülni, hogy hát hol van az igazi vallás? Van-e igazi vallás itt a földi történelemben? Hol keressük az igazi egyházat? Mit mondott erről maga Jézus Krisztus? Ez is ugye a beszélgetésünknek egy nagy témája lesz. Aztán még egy harmadikat is hadd említsek, hogy milyen eredménnyel zárult ez a beszélgetés. Itt tömegek fognak megmozdulni. Ennek a síkár falucskának a lakosai ott marasztalják Jézust majd 2 napig, miután az asszony hírül adta azt, hogy ő kivel találkozott. Nos hát, próbáljunk meg most lépésről lépésre előre haladni abban, hogyan is folyt ez a beszélgetés. Először a kezdetét szeretném felidézni János evangélium a 4. fejezetében a 3. verstől. Jézus elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig által mennie. Ment azért Samáriának Síkár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, melyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni, és mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Kedves hallgatók, hadd vessem fel a kérdést, hogy hogy kezdődött el ez a beszélgetés. Mint említettem, rendkívül kedvezőtlenek voltak a körülmények. Az asszony sietni akart, Jézus fáradt volt. De akkor általában nem ülünk le, és nem akarunk mély beszélgetéseket folytatni, hogyha fáradtak vagyunk, vagy hogyha valahonnan el akarunk sietni. Hogyan kezdődött el ez a beszélgetés? Jézus kezdeményezte a beszélgetést, csak ennyit mondott az asszonynak, adj innom. De mi minden benne volt ebben az egyszerű jézusi kijelentésben? Engedjék meg, hogy 3 dolgot ebből kiemeljek. Az első dolog, ez a kérése Jézusnak, hogy adj innom, kifejezte azt, hogy Jézusban nem volt előítélet. Jézus nem úgy tekintette ezt az asszonyt, hogy ő samáriabeli, én meg Júdeából való vagyok. Nem úgy tekintette ezt az asszonyt, hogy ő egy olyan nemzethez tartozik, amely gyűlöli az én nemzetemet, én meg olyanhoz, amely szintén viszonygyűlöli a másikat. Jézus Krisztushoz azért vonzódtak annyira az emberek, mert Jézusban nem volt faji előítélet, de nem volt vallási előítélet sem. És az emberi világban a kapcsolatok felvételét az emberek között ez a 2 dolog szokta megakadályozni. Az emberekben ott van, kimondva, kimondatlanul valami nemzetiségi, faji előítélet a másik nemzet vagy faj polgárával szemben, és az emberi világban ugyanolyan erősen, masszívan ott van a vallási előítélet. Hova tartozik, kiderül-e róla, hogy melyik egyházba való, hova született, és ha én tudom, hogy ő hova tartozik, akkor már is kialakul az, hogy skatujába helyezik az embert, és akkor tulajdonképpen úgy nagyon mélyen nem is támad iránt a figyelem. Jézus Krisztusban semmiféle előítélet nem volt, nagyon természetesen megszólította ezt az asszony. Figyeljék meg, hogy abban az időben azért nem volt szokás és nem volt ildomos asszonyokat csak úgy meg vagy leszólítani. A mai világban sem ildomos és szokásos. Általában az embereket nézik ebből a szempontból is, hogy most kivel, hogyan, mit ugye csinál, és abban az időben ezért megszólás járt. Jézus azonban ezzel sem törődött. Ő benne nem volt faji, vallási és társadalmi szokásokkal kapcsolatos előítélet. Ebből megtanulhatjuk azt, hogy minden igazi kapcsolatnak ez az első momentuma, az emberek bizalmát csak azzal nyerhetjük meg, hogyha nincs bennünk előítélet. És itt nagyon vigyázzunk, mert nem csak az az előítélet, amikor az ember ezt már hangoztatja, kimondja, de azt a másik ember megérzi, akkor is, ha nem mondjuk ki, hogy van-e bennünk előítélet, vagy sem. Tehát a szívünk mélyén nem lehet előítélet, bőrszín, vallási hovatartozás, vagy társadalmi szokáshoz való ragaszkodás szerint sem. Tehát az első dolog, a Jézus ezzel az egyszerű kéréssel, hogy ezt mondta az asszonynak, hogy adj innom, megszerezte, megnyerte ennek az asszonynak a bizalmát, mert az asszony érezte, hogy nincs benne előítélet. Majd látjuk a válaszból. De még valamit hadd fűzzek ehhez, hogy hogyan lehet emberek bizalmát megnyerni. Nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy embereket úgy lehet valahogy közel hozni magunkhoz, ha mindjárt valamit adni akarunk nekik. És nagyon sok kapcsolat ott hiúsul meg, hogy az ember a legjobb szándékkal igyekszik valakihez közel kerülni, és mindjárt valamit felajánl, valami szolgálatot, valami szívességet, valami adást. És úgy csodálkozunk azon, hogy a másik ember ezt visszautasítja, vagy nem kér belőle. Nem tudom, hogy meggondoltuk-e az életben, hogy mi átszódik le a másik emberben, ha mi rövid találkozás után mindjárt valamit adni akarunk neki. Hát nem biztos, hogy mindig a legmelegebb érzelmeket váltjuk ki ezzel, mert akkor a másik ember azt mondja, hogy hát ez most valamit rám akar talán erőltetni, valamiről meg akar győzni, vagy bele akarja lopni a szívembe magát, és az emberek úgy visszahúzódnak, és nem kérnek abból, hogy nekik adjanak. Jézus itt egy nagyon érdekes dolgot mutat be, hogy nagyon sokszor célra vezetőbb az emberektől kérni. Nem adni, hanem kérni. No, nem nagy dolgokat, mert akkor meg ott van a veszély, hogy az emberek azért csukódzkodnak be, hogy hát azért én ezt nem adok. Na de annyit, hogy adnék-em innom, hiszen Jézusnak nem volt mivel merítenie vizet, az asszonynak volt. Hát ki ne adna egy fáradt vándornak nyári délidőben valami vizet, hát szóval ami nem kerül pénzbe, ami egy egyszerű kis mozdulatba kerül. Szóval Jézus bemutatta azt, hogy sokszor az emberek akkor nyílnak meg, akkor lesz bizalmuk irántunk, ha valamit kérünk tőlük. Nem nagy dolgot, de mégis kifejezzük azt, hogy az embereket mi becsüljük, szeretjük, és feltételezzük azt, hogy ők tudnak adni, nem csak elfogadni. Szóval ebben a kis dologban, hogy megnyerni az emberek bizalmát, biztos mindannyiunknak van erről tapasztalatunk, hogy sokszor ismerek egy embert már hetekig, hónapokig, vannak akik évekig, de még mindig azt érezzük, hogy nem nyertem meg a bizalmát. Így élünk egymás mellett, tanárok, kollégák, munkatársak, szomszédok, az életben sok kapcsolat lehetőség van. De úgy érezzük, hogy az a másik ember úgy nem fogadott el engem olyannak, amilyen vagyok, nem fogadott a szívébe, vagyis nem nyertem meg ennek az embernek a bizalmát. Nagyon jól jegyezzük meg, ezek törvényszerűségek tulajdonképpen. Addig, míg nem nyertük meg egy embernek a bizalmát, felesleges is elindulni mélyebbre. Addig, míg egy ember nem fogadott bennünket a szívébe, addig hiába mondunk embereknek, a legcsodálatosabb dolgokat mondhatjuk, azok vissza fogják utasítani. Nem nyertük meg a bizalmukat. Jézus itt bemutatja azt, hogy egyszerű kéréssel, adj innom, már is mi történt, az asszonynak megnyeri a bizalmát, tudnék a leírás így folytatódik. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Az asszony már is kifejezi a csodálkozását. Ugye, mint említettem, valóban az volt a helyzet, hogy nem voltak beszélő viszonyban egymással a zsidók és a samaritánusok. Nem beszéltek egymással. Annyira nagy volt a gyűlölködés, hogy még az is elképzelhetetlen volt, hogy egy pohár vizet kérjen az egyik nemzet tagja a másiktól. És az asszony rögtön kifejezte a csodálkozását, nyilván a bizalmát Jézus már ezzel a kéréssel megszerezte, és az asszony elkezd csodálkozni, elkezd gondolkodni, hadd hívjam itt fel a figyelmüket arra, hogy minden gondolkodásnak az alapja a csodálkozás. Ezt a nagy Platón mondta az ókorban, az 5.-4. század fordulóján, azt mondta Platón, a görög filozófus, hogy minden gondolkodás alapja a csodálkozás. Aki nem tud csodálkozni, az gondolkodni se fog tudni. A gyerekekben ezért lett olyan nagy reménységünk. Azért szeretjük a gyermekeket, azért aranyosak, mert ők annyi mindenre tudnak rácsodálkozni. Van, amikor elég képtelen kérdéseket tesznek fel, nevetnek is a felnőttek rajta, de még mindig többet ér a gyermeknek a csodálkozó kérdése, mint a felnőtt embernek az a fásult, mindenbe belenyugvó, ó, én ezt már tudom, ezt már százszor láttam magatartása, ebből nem lesz gondolkodás. Még mindig azt lehet mondani, hogy a mi világunkban is a gyerekek sokkal jobban és mélyebben gondolkoznak sokszor, mint a felnőttek, akik csak úgy morzsolják egymás után a napokat, és már semmire nem nyílik föl a szemük, semmi nem csodálkoznak. Az asszonyban rögtön a bizalom felkeltette a csodálkozást. Hogy kérhetsz inni zsidó létedre tőlem, amikor én samáriai asszony vagyok? Elindult tehát a beszélgetés. Elindult tehát egy kapcsolat, és ez a kapcsolat Krisztus és egy egyszerű ember között, egy samáriai asszony között egyre mélyülni fog. Mert figyeljék meg, hogy ez a csodálkozó kérés, ez mire ad lehetőséget? Hogy Jézus folytassa a beszélgetést. Tehát nem lehet mindjárt a legmélyebb dolgokba belefogni, de amire eljutottunk, ott már lehet folytatni azon a szinten, amely szintet a másik ember megenged nekünk, jelen esetben Jézusnak a samáriai asszony. Figyeljék meg, hogy Jézus a 10. vers szerint mit válaszol neki. Felelt Jézus és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Elég talányos válasz, ugye? De figyeljük meg, hogy az embereknek nem lehet egyszerre sokat mondani. Sem az egyes embereknek, még kevésbé nagyobb sokaságnak. Mindig csak annyit szabad mondani, amit az emberek el tudnak hordozni. Jézus is mondta ezt a saját tanítványainak, hogy sok mondani valom van néktek, de most ezeket el nem hordozhatjátok. Majd eljön a vigasztaló Szentlélek, és a maga idejében kijelenti ezeket a tanításokat néktek. Tehát mindig csak annyit szabad mondani egy embernek, amit ő el tud hordozni. Figyeljük meg, az életben nagyon sokszor itt követjük el a hibát, hogy az örömeinket is egyből, hogy úgy mondjam, rápakoljuk az emberekre. Vagy a fájdalmainkat, a szenvedésünket is egyből rápakoljuk. És akkor csodálkozunk, hogy nem örülnek velünk az örömeinkkel, és nem búslakodnak velünk együtt a fájdalmainkkal, mert nem tudják elhordozni. Tehát minden embernek van egy bizonyos alkata, egy teherbírása, minden embernek csak annyit kell a tudomására hozni, amennyit el tud fogadni és el tud hordozni. Mondhatnám azt is, hogy az emberi életben a kapcsolatteremtésnek a nagy szabálya, hogy csak annyit mondjunk embereknek, amit nem utasítanak el, amit bűn lenne a részükről elutasítani. Ha valakivel már rosszat nem tettünk, akkor már jót tettünk. Ez legyen a mérce. Lehet, hogy nem mondtunk el neki sokat, sok szép igazságot nem hoztunk a tudomására, de hogyha valamit nem rontottunk el egy kapcsolatban, az a kapcsolat majd tovább fog épülni, akkor már jót tettünk. Figyeljék meg, hogy Jézus erre a csodálkozásra mit felel. Jézus így kezdi a feleletét. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki azt mondta néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Jézus először mire hívta fel az asszony figyelmét? Ha ismernéd az Isten ajándékát. Jézus pontosan tudta, hogy minden embernek Istenre van szüksége. Minden embernek arra van szüksége, hogy ismerje az Istent. I. és Gyulának az egyik nyilatkozata jut ilyenkor az eszembe. Azt mondta I. és Gyula még az életében egyszer, hogy tisztességes-e az a viszony, amikor egy gyermek nem ismeri a az apját vagy az anyját. De ugyanannyira nem tisztességes az a viszony, hogy mi emberek nem ismerjük a Teremtőnket. Ez nagy-nagy igazság. Addig még én nem ismerem az apámat, anyámat a szó legteljesebb értelmében, nem csak fizikailag, lelkileg. Addig nagyon nehéz a helyzetem, nem találom a helyem, nem találom a családban a helyemet. De az emberek azért nem találják helyüket az életben, mert nem ismerik, hogy ki hozta létre őket, és milyen céllal hozta létre őket. Tehát Jézus először Istenre hívja fel az asszony figyelmét, de figyeljék meg, hogy hogyan, ha ismernéd az Isten ajándékát. Jézus először nyilatkozik meg itt Istenről, és először mit emel ki Isten lényéről Jézus Krisztus? Hogy Isten mindenkinek ajándékozni akar. Isten nem elvenni akar az embertől, Isten nem törvényekkel vagy paragrafusokkal akarja az emberi életet még nehezebbé tenni, mert hát nem nehéz az emberi élet. Nem, nincs igaz a Mózesnek, aki azt mondja, hogy a nagyobb részen nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Hát úgyis nehéz az ember élet. De a legtöbb ember azt mondja, hogy hát még Isten is, ő is előjön a maga parancsolataival, a maga kéréseivel, hát ez egy nagy nyűg rajtunk. Általában az emberek ezért emlegetik az Isten nehézségek idején, vagy a szitkozódásokban. Ugye az emberi világban kétszer emlegetik az Isten nevét nagyon gyakran, amikor az emberek nehéz helyzetbe kerülnek, és szeretnék a segítséget kérni az Istentől ideig, óráig, vagy pedig amikor az embereket kudarc éri, vagy veszteség, és akkor rázzák az öklüket, hogy ha Isten vagy, akkor ezt miért tűröd el? Figyeljék meg, hogy Jézus mire mutatott itt is példát. Jézus arra mutatott példát, hogy az az ember, aki őt követi, az mindig tudjon tanúságot tenni az Isten ajándékáról. Istennek mennyi ajándéka van az emberek számára? Az élet, az egészség, a gondolkodás, a választás biztosítása, a fejlődés a szeretetben, a növekedés, az emberek közötti jó kapcsolatok, az életben való hát, teljesítmények, munkák. Szóval Isten körülveszi az embert a javaival és az ő melegségével. És Jézus azt mondja az asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát, ha tudnád, hogy ki az Isten, ha megismerted volna az Istent, ha nem olyan életet élnél, amit most élsz, de ezt nem mondja ki Jézus, semmi megrovás nincs benne, semmi kárhoztatás, csak egy ilyen talányos kijelentés, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki azt mondja néked, adj innom, te kértél volna tőle élő vizet, és adott volna néked. Vagyis Jézus megint csak hogy építi tovább a beszélgetést, hogy kiváltja az asszonyból a harmadik, nélkülözhetetlen velejáróját minden emberi kapcsolatnak, tudnék az érdeklődést. Az érdeklődést. Az asszony ugyanis ezt feleli. Mondtané ki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy éte a mi atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fia is, és a jószága is? Figyeljék meg, hogy az asszony most már túl a csodálkozáson, mert ez nem egyszerűen csodálkozás. Azt mondja, Uram, hát a kút mély, nincs nálad veder. Hát honnan adnál nekem élő vizet, amit előbb említettél? Hát talán te nagyobb vagy Jákobnál, ugye? Jákob pátriárka vándorolt ezen a vidéken, és úgy élt meg a családja, hogy állatokat őriztek ezeken a fennsíkos részeken, és ők ástak először itt kutakat, azért is nevezték a Jákob kutyának. Ugye a régi világban a kút az nagyon nagy érték volt. Hallom, hogy a mostani világban is nagyon nagy érték egy kútfurás, meg vizet nyerni, tiszta, friss vizet, de a régi világban az embereknek, ahogy szokták mondani, az egzisztenciája kötődött ehhez, mert a pásztorok nem lehettek meg kút nélkül. Ha nem volt víz, az állatok kipusztultak. Tehát ez a Jákob kútja, amely már évszázadok óta itt állt, ebből merített az asszony, és azt mondja Jézusnak, hát hogyan tudnál te adni nekem vizet? Hát a kút mély, nem tudsz adni, vagy talán te tudsz csodát tenni, te nagyobb vagy ami atyánknál, Jákobnál. Tehát kezd érdeklődni Jézus személye iránt. Kezd érdeklődni Jézus küldetése iránt. Ki vagy te? Hogyan ajánlhatsz nekem élő vizet? Mi ez az élő víz? Ugye Jézus kezdi átvitt értelemben használni a szót, és mindjárt rá fogok mutatni arra, hogy a Bibliában minek a jelképe a víz. Minek a jelképe az élő víz. De ehhez már olvasnám Jézus válaszát, amelyet a 13. és 14. versek szerint így adott meg az asszonynak. Felelt Jézus és mondta néki, Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjuhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjuhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek húdfeje lesz ő benne. Kedves hallgatók, itt egy gyönyörű különbségtételt olvashatunk. Jézus azt mondja az asszonynak, hogy én nem olyan vizet szeretnék neked adni, amelyet te a szomjúságod oltására használsz, a testi szomjúságod oltására, hanem én olyan vizet szeretnék neked adni, ami az életed szomjúságának a megoltására való. Ugye a Biblia azt mondja, hogy itt ezen a földön minden ember éhezik és szomjúhozik. Nem ugyan testi értelemben, mert testileg, hála égnek, nem minden ember éhezik és szomjúhozik, de lelkileg viszont mindazok az emberek, akik itt élnek, de nem tudják, hogy miért élnek. Alapjában véve nem tisztázták a maguk számára az élet miértjét. Azok éheznek és szomjúhoznak. És a Bibliában egy nagyon nagy jelkép ez a víz, rögtön hadd is olvassam fel Ézsaiás könyve 55. fejezetében az első két verset, amelyben a próféta Jézus előtt 700 évvel így szólt a zsidó néphez. Ó, minnyájan, kik szomjuhoztok, gyertek-e vizekre? Ti is, akiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyétek és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségében. Olyan nagyon megdöbbentő szavak voltak ezek. Gyertek, hogy ehessetek, ihassatok, mondja az Isten. Ne azért adjatok pénzt, ami meg nem elégíthet. Mi mindenért ad az ember pénzt? Tudásért, tanulásért, műveltségért, állásért, mi mindenért szán az ember pénzt, hogy jobb legyen az élete. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy ahogy a testi szomjúságot a friss víz csillapítja, az emberben levő lelki szomjúságot az Isten beszédei tudják csillapítani. Ugye a Bibliában a víz mindig az isteni tanításnak a jelkép, amely annyira felüdítő, mindig annyira friss, ugye megújítja a lelket, ahogy mondja a 19. Zsoltár. Bölcsé teszi az együgyűt. És ez az, amire szükségünk van az életben, bölcsességre, életismeretre, hogy jól használjuk fel az életünket. Ez az a víz, amire minden embernek szüksége van. János evangélium a 7. fejezetére szeretnék még hivatkozni, tehát ugyanerre az evangéliumra, amelyben van a samáriai asszonnyal való beszélgetés. Ott a 37. versben a következőt olvashatjuk. Jézus egyszer felment Jeruzsálembe a sátoros ünnepre, ez egy őszi évzáró ünnep volt, és itt a következőt mondta. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiáltott mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Jézus itt teljesen világosan azonosította a víz jelképét, jöjjön én hozzám, hallgassa a tanításaimat, a beszédeimet, azt az isteni üzenetet és híradást, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. És ezt mondja Jézus a samáriai asszonynak is. Azt mondja Jézus az asszonynak, én nem olyan vizet akarok neked adni, ami a kút mélyén van, hanem én olyan vizet akarok adni neked, így mondja Jézus, ami után az ember meg nem szomjúhozik. Milyen érdekes kijelentés. Jézus ezzel nem azt mondja, hogy aki az ő tanításait olvassa és hallgatja, az majd egyszer elér egy olyan szintre, hogy mindent tudni fog, és utána meg nem szomjózik. Hanem az Isten tanításait, a Krisztus beszédeit hallgatni, az mindig azzal jár, hogy az ember még többet és többet akar tudni, tehát éppen, hogy mindig szomjúhozni fog még nagyobb igazságokat. Jézus ezt így mondta a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, de rögtön hozzátette, mert ők megelégítetnek. Tehát miről van itt szó? Nem arról van szó, hogy az ember elérhet itt a földön egy olyan tudásnak, ismeretnek a birtokába, amikor mindent tudni fog már, de arról szó van, hogy az ember az alapkérdéseire megkapja a válaszokat, és ez egy megnyugvást és békességet fog neki szerezni. Ezért mondja Jézus így az asszonynak, hogy felelt Jézus és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, mármint a kút vizéből, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Ezt tehát így értsük, hogy aki megismeri az Istent, megismeri Krisztus beszédeit, annak egy alapvető békesség, nyugalom, boldogság, szeretet árad a szívébe. Persze, hogy később még több igazságot szeretne tudni, de az már nem egy feszült keresés lesz. Az már nem egy gyötrődő vágyakozás lesz. Annak már lesz egy megalapozott volta, és Jézus először ezt emeli ki. De figyeljék meg, hogy Jézus mit mond még az asszonynak. Azt mondja, hogy nem csak, hogy megelégít téged az én tanításom, hanem mások számára kútfő lehetsz. Kútfő, vagyis forrás. Ez egy gyönyörű hasonlat ebben a kijelentésben. Jézus azt mondja az asszonynak, hogy nem csak te kapod meg a válaszokat az életed kérdéseire Istentől és tőlem, hanem hogyha te elfogadod ezeket a válaszokat, más embereknek is át tudod ezeket adni. Kútfő lehetsz más emberek számára. Egy valami nagyon hatalmas jelképezés, a kútfő a forrás jelképe. Hogy az embernek a gyógyulása, a megváltása akkor tökéletes a Biblia szerint, amikor nem csak mi értesülünk az igazságról, nem csak mi nyugszunk meg, hanem amikor át tudjuk adni azt az igazságot, és másokat is meg tudunk nyugtatni. Így teljes az emberi élet. Istennél a megváltás nem annyit jelent, hogy egy-egy embert megvált az Isten, és azok ott maradnak magukban, hanem Isten minden egyes embert szolgálatra vált meg. Minden egyes embernek azért akarja adni a vizet, az élő vizet, vagyis a tanításait, hogy más embereken segítsenek. Ugye figyeljék meg, hogy Jézus milyen sokszor beszélt erről, például a talentumok példázatában. Jézus elfogadhatatlannak tekintette azt, hogyha az ember kap, ha csak egy talentumot is, de azt nem hasznosítja, azt nem adja tovább, azt nem kamatoztatja, hanem azt elássa. Ugye ezért veti el az a gazda azt az embert, aki az egy talentumát nem forgatta, mert ugye aki kettőt kapott meg ötöt, az más kettőt és ötöt szerzett cserébe, tehát az továbbadott valamit. Isten nem azért ad az embernek, hogy az ember magának őrizgesse a hitét, a tudását, a vallását. Isten azért ad mindenkinek, hogy adja át, adja tovább. Hogy abból az egyből is lehet egyet csinálni, aki csak egyet kapott, az is csinálhat az egyből egyet. Tehát azért mondja itt a samáriai asszonynak, hogy kútfő lehetsz. Örök életre buzgó víznek kútfeje lesz te benned az én tanításom, ez az élő víz. De még egy harmadik dolog is benne van ebben a kis kijelentésben. Mert Jézus azt mondta, hogy buzgó kútfő lehetsz. Buzgó kútfő. Akik nem járnak annyira a természetben, azok is tudhatják, hogy a kútfők meg a források között azért van különbség. Van olyan forrás, amelyből patakzik a víz, és van olyan forrás, amiből éppen, hogy csak csörgedezik a víz. Jézus itt azt mondta, hogy aki befogadja az én tanításaimat, és mások javára akarja kamatoztatni, annak az életéből nem csörgedezik csak úgy az igaz élet, hanem buzog, ömlik, örök életre buzgó víznek útfeje lesz ő benne. És még egy negyedik dolog is benne van, hogy ember embernek adhatja át az örök élet titkát és feltételét. Mert Isten az embert örök életre teremtette, és a földi világban, a rossz, a bűn világában is lehetséges egy olyan mérvű megváltozás, amivel az ember méltóvá válik az örök életre. Micsoda hatalmas kijelentések voltak ezek. Meg vagyok győződve, hogy a samáriai asszony ebből mindent nem értett meg a maga mélységében. De figyeljék meg, hogy Jézus mégis ilyen magas szintű kijelentéseket adott az asszonynak. Sokszor így vagyunk vele, hogy nem értünk meg mindent, csak később emlékezünk vissza a dolgokra, de Istennél a mérték az mindig magas szint. Isten nem alacsonyítja le a mértéket, nem hozza az emberek szintjére. Istennek épp az ellenkező a vágya, a törekvés, hogy az embereket emelje fel az igaz élet mértékének a szintjére. Kedves hallgatók, vajon mit váltott ki Jézusnak ez a kijelentés, ez a csodálatos mélységű kijelentés? Mit váltott ki az asszonyban? Vágyakozást. Mert az asszony így felelt erre, mondta néki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Tehát az asszonyban a bizalom után, a csodálkozás, az érdeklődés után megszületik az, ami hát olyan nagy dolog az ember életben, amikor az ember vágyakozni kezd a megoldásra. Amikor vágyva vágyik arra, hogy az életében legyen valami döntő változás, valami igazság, valami célba érkezés. Uram, add nékem azt az élő vizet, amelyről beszéltél eddig, hogy ne jöjjek ide meríteni. a beszélgetésnek egyik csúcspontja, hogy az elmúlt alkalommal is jeleztem a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy mi volt ott is az egyik csúcspont, amikor Nikodémus azt mondta Jézusnak, hogy Uram, mi módon lehetnek ezek? Amikor már nem gúnyolódott Jézussal, nem mondta azt neki, hogy hát menjek vissza anyám méhébe, hogy kezdjem újra az életet, hanem amikor föltette már Jézusnak a kérdés, hogy hát mi módon lehetnek ezek, hogyan születhet egy újjá az ember, ha vén. Nos hát az emberi életben valóban ez egy nagyon nagy dolog. Amikor Jelenések könyve 22. fejezete 17. verse azt mondja, hogy aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mert az nem kétséges a Biblia szerint, hogy minden ember szomjúhozik. Minden ember. De ki akarja az életvizét? Ki akar megoldást találni? Ki akar valami igazsághoz eljutni? Ki akarja megismerni az Istent? Érezzük, hogy itt különbség van. Mert minden ember szomjúhozik valahogy a megoldásra, de kell még valami, hogy az ember döntsön, hogy én most ezt akarom. Hogy én most tisztába akarok jönni ezzel a kérdéssel. Van-e Isten? Ki az Isten? Mik az ajándékai a számomra? Hogy élhetek olyan életet, ami az Isten akarata szerint élet? Szóval mikor jön el az időpont, amikor az ember akarja? Hát itt jött el a samáriai asszony esetében az időpont. Milyen gyorsan, bizalom, csodálkozás, érdeklődés után ez a törvényszerű folyamat. Ha az emberben erősödik az érdeklődés a magasabb rendű dolgok iránt, előbb-utóbb vágyakozni fog, akarja azoknak a megismerését. De kedves hallgatók, most itt egy furcsa dolog történik. Ha még az emlékezetünkben van a Nikodémussal való beszélgetés, akkor hadd vessem fel a kérdést, ott Jézus mit mondott azután, hogy mi módon lehetnek ezek? Jézus nem adta meg rögtön a választ Nikodémusnak, hanem Nikodémust feddeni, bírálni kezdte. Azt mondta Jézus Nikodémusnak erre a kérdés, hogy mi módon lehetnek ezek, Nikodémus, te Izrael főembere vagy, és nem tudod ezeket? Te vezeted az embereket, te vagy egy vallási vezető, és nem tudod a legalapvetőbb vallási, erkölcsi dolgokat? És Jézus ugyanezt tesz itt az asszonnyal is. Nem adja meg neki rögtön a választ, hogy hogyan is jut az ember birtokába ez az élő víz, hogyan is fogadja az ember magába az isteni tanítást, hanem a következőt mondja az asszonynak. Mondta néki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Különös válasz volt. Jézus tudta az asszonynak az életét. Ismerte az összes erkölcstelen dolgot az életében. És Jézus most azt mondja, hogy én szeretnék neked válaszolni, de ugye szereted a férjedet is. Hát menj be a faluba, hívd ki a férjedet, és én mind a kettőtöknek szeretnék válaszolni. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Hát igen, itt van a feddés. Hogyan tudjuk ezt megemészteni, hogy amikor az ember a leginkább vágyakozik valami jóra, az Isten akkor kezdi el feddeni? Nem úgy képzelnénk el, hogy talán az Isten itt fedd, aztán ha vágyakozik valaki, akkor meg megelégít, és ad neki az életben megoldásokat? Nem. Mert Isten tudja jól azt, hogy az embert feddeni csak akkor lehet, amikor az ember vágyakozik valami magasabb rendű dolog után, mert akkor az ember el fogja fogadni a feddést. Az emberek világában a kritika elfogadása az egy nagyon törékeny dolog, ugye ezt tapasztaljuk. Magunk meg mások részéről is. Ha egy embert akkor éri bírálat, mielőtt még ő a jó útra lépne, biztos, hogy a bírálatot nem fogja elfogadni. Ez hold biztos. Még akkor is, ha mutatja, hogy hajlik a bíráló szóra. Az ember csak akkor fogad el feddést, kritikát, bírálatot, amikor már eltökéli magában, hogy ő valami magasabb rendű jó dologra akar vágyakozni, és azt akarja tenni az életében. Ha akkor jön egy feddés, azt nem utasítja vissza az embert, mert akkor érzi, hogy a feddés az igaz, azt nem utasítom vissza, és hogyha én elfogadom a kritikát, azzal nem kisebb leszek, hanem azzal adok alapot annak, hogy tovább haladjak a fejlődésemben. A mi emberi életünkben ott van a nagy probléma, hogy emberekhez nem közelítünk előítélet nélkül, nem szerezzük meg a bizalmukat, nem keltünk fel bennük csodálkozást, érdeklődést, vágyakozást az igaz dolgok iránt, mert mi a feddést azt mindjárt a második lépcsőfokra tartogatjuk. Előítéletünk van emberekkel, és rögtön megszólunk embereket. Rögtön kritizálunk embereket, és csodálkozunk akkor, amikor az emberek ezt elutasítják. Igazuk van. Az ember csak akkor fogadja el a kritikát, amikor már döntött amellett, hogy ő előre akar haladni, és nem vesztegelni, vagy hátra. És Jézus itt pontosan felmérte a helyzetet. Jézus azt mondta az asszonynak, igen, vágyakozol az örök élet után, az igazi élő víz után, ezt nagyon becsülöm benned, de ahhoz valamit tenned kell. Menj el, hívd ide a férjedet, és jöjj ide. Benne volt ebben a feddés, benne volt az, amit Jézus később így mondott, hogy 5 férjed volt, és akivel együtt élsz, az sem a férjed, de figyeljék meg, hogy benne volt a szeretet is. Valahogy erről a történetről leolvashatjuk, hogy Istennél mit jelent kritizálni valakit. Isten a kritikáját mindig hallatlan szeretettel hozza az ember tudomására. Akár betegségek jönnek az ember életében, akár kemény élethelyzetek, az Isten szeretetét minden ember érzékelheti. Miközben érzi azt, hogy azért itt valami feddés, itt valami helyreigazító szándék munkálkodik a háttérben. Figyeljék meg, hogy Jézus ezt a feddését, hogy úgy mondjam, úgy becsomagolta a szeretetbe, szinte nem is látjuk, hogy ez feddés. Menj el, hívd ide a férjedet, és jöjj ide. Csak az asszony tudta, hogy itt miről van szó. És aztán Jézus azt mondja, hogy ezt igazán mondtad, ezt jól mondtad, kétszer is megdicsérte az asszonyt az őszinteségért. Hogy bevallotta azt, hogy nincs férjem, illetve 5 férjem volt, és akivel együtt élek, azzal se törvényes házasságban élek együtt. Bevallotta ezt, és ezért kétszer is megdicsérte. Figyeljük meg! Istennél a feddés, a bírálat mindig hallatlan szeretettel van körülvéve. És mit tanulhatunk ebből? Hogy az életben csak akkor bíráljunk valakit, amikor a megfelelő hangnemet és stílust is tudjuk biztosítani a bírálatunkhoz. Az a bírálat, ami indulatból fakad, az a feddés, ami egy gyors leforrázása a másik embernek, az soha nem éri el a célját. A leginkább az a feddés éri el a célját, ami stílusában szelíd, ami modorában tapintatos, amely kifejezésre juttatja azt, amit József Attila olyan csodálatosan fejezett ki, érted haragszom, nem ellene. Tehát nem arról van itt szó, hogy én most valakire haragszom, most akkor jó, beolvasok neki, hanem arról van szó, hogy én javítólag szeretnék kritizálni is. Az a kritika, amelyben nincs ott a biztatás, valami jobbnak az előtérbe helyezése, az nem is kritika. És sajnos az emberi világban ilyenekkel találkozunk. Az emberek a sárga földig lerántják a másikat, mindegy, hogy kicsoda, sem tekintély, sem más már nem számít, mindegy, de hogy olyan kritikát hallani, ami szépen, csendesen, nyugodtan a másik tudomására hozza, hogy nem helyes, amit teszel, vagy nem helyes, ahogy megnyilatkozol, de, és rögtön ad valami bíztató távlatot is arra, hogy talán hogyan kellene tenni. Hát ilyen nagyon ritkán hangzik. Azért van annyi sértődés, azért van annyi feszültség az emberek világában. Jézus bemutatta azt, hogy Istennél nem ritka dolog a feddés és a bírálat. De Isten csak úgy bírál egy embert, hogyha azt a szeretet közegében teszi. És vár addig az Isten, mint itt Jézus Krisztus is, nem rögtön azt mondta az asszonynak, hogy hát én beszédbe se elegyedem veled, hát miféle ember vagy te, aki ilyen életet élsz, hanem Jézus előítélet nélkül azért az emberért élt, és amikor az ember vágyakozott, akkor vette csak elő a feddést, a bírálatot. A kedves hallgatók, most megint egy váratlan dolog következik. Ezután az asszony egy kitérő megjegyzést tesz. Kitérés, ez a következő fokozat. Miért? Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Ha gyorsan olvassuk a Szentírást, nem is tudjuk fölfogni első halásra, hogy miről van szó. De ismét az életnek egy nagy törvényszerűsége, mert egy olyan ember, aki bizalmat táplál már Isten dolga iránt, aki már csodálkozva, érdeklődve, vágyakozva keresi azt az élő vizet, Krisztus tanítását, Jézus lényét, személyiségét, el is fogadja a feddést is. Tehát már egy előre haladott stádium. Ezek az emberek általában mivel szoktak kitérni a továbbhaladás elől? Itt jön ez a kitérő, amit a samáriai asszony is hallat, mert azt mondja, hogy Uram, hát mi Samáriában imádjuk az Istent. A mi atyáink itt építettek templomokat. Ti meg Júdeában, Jeruzsálemben mondjátok, hogy ott kell az Istent imádni. Tehát mi ezt mondjuk, ti azt mondjátok. Mi szerint mi vagyunk az igaz vallás, ti szerintetek meg ott van az igaz vallás. Mi azt mondjuk, hogy itt van az igazi egyház, ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az igazi egyház. Vagyis miért olyan fontos kérdés ez számunkra? Mert ma is nagyon sok ember eljut már a lelki fejlődésében idáig, de itt minthogyha megállna, visszahőkölne és azt mondaná, no de kérem, ki fog itt tisztán látni ennyi vallás között? Hát igen, én vágyakoznék megismerni az Istent. Én szeretném megismerni, hogy miért is vagyok én ide teremtve erre a földre. Én el is fogadom, már olvasom a Bibliát és elolvasom a feddéseket, mert hiszen a Biblia megítéli azt, aki komolyan olvassa. No, a reménységet is ad neki, természetesen. No, de hát én nem tudom, hogy mit válasszak. Hát én most melyik egyházat válasszam? Hol van az igazi vallás? Van egyáltalán? Létezik? És nagyon sok ember itt megreked, és azt mondja, nem is érdemes foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Hát mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz, hogy oda tartozzam. Bizonyos vallások azt is mondják, hogy elkárhozol, hogyha nem hozzánk tartozol. Még fenyegetik is az embereket. Hát ebbe a vallási zűrzavarban nem lehet világosan látni. Nem tudok utat találni ebben. És az asszony is valahogy most arra akarja terelni a beszélgetést, hát Uram, hát hol van az igazi vallás? Nagy kérdés. Kellene most a válaszra nagyon, nagyon vágyakoznunk, hogy mi lesz Jézus válasza? Mert Jézus most választ ad erre a kérdésre, hogy emberek, hol keressétek az igazi vallást? Hol van az igazi egyház? Figyeljük meg, hogy Jézus itt mondja a leghosszabbat, a legmélyebbet, mert hiszen most már az asszonnyal mélyen társaloghat. Tehát szíves türelmet kérek 4 vers felolvasásához. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Mert az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Kedves hallgatók, 2 dolgot szeretnék kiemelni ebből a jézusi válaszból. Az első. Jézus megmondta itt az asszonynak, hogy hol van az igazi egyház? Megmondta. Talán észre se vesszük, talán nem is fedezzük fel, de megmondta. Mert Jézus ezt mondta, az üdvösség a zsidók közül támadt. Vagyis Jézus azt mondta, ott van az igazi egyház, ahol hirdetik az Isten evangéliumát, az Isten üdvösségre vezető tervét. Az üdvösség ugye a Bibliában annyit jelent, hogy gyógyulás a bűnből, szabadulás a bűnből, és az örök életre való elérkezésnek az útja, a feltételei. Jézus azt mondta, hogy nem Samáriában van az igaz egyház, meg nem Görögországban, meg nem az indiaiaknál, meg nem Kínában az üdvösség, a zsidók közül támadt. Jézus ezt világosan megmondta az asszonynak, Isten a zsidó népet választotta ki az ókorban, hogy az ő igazságait más népek tudomására hozza. Pál apostol azt mondja a Római Levél 3. fejezetében, milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél? Azt mondja erre a kérdésre egy tekintetben, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát a választott nép az mindig a felelősségét tekintve nagy nép. Nem azért, mert a zsidó nép több lett volna más népeknél, vagy jobb lett volna más népeknél. Isten nem azért választotta ki őket. Felelősséggel ruházta fel őket Isten, hogy ez a nép hirdesse a többi nép számára az igaz Isten hitet. Azért küldött Isten hozzájuk prófétákat, törvényeket, parancsolatokat, tanítókat azért adott nekik, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézus világosan elmondta azt, hogy nincs mindenhol egyház. Persze sok helyen nevezik magukat igaz vallásnak, meg igaz egyháznak, de igaz egyház és igaz vallás az ókorban egy helyütt volt. És ez a zsidó nép volt. És nyugodtan mondhatom azt Jelenések könyve alapján, hogy a történelemben, ahogy végig megyünk egészen a földi történelem lezárulásáig, Jézusnak ez a kijelentése így is igaz, hogy ahonnan támad az üdvösség ismerete, ott van az igazi egyház. Ahol tisztán hirdetik a Jézus tanításait, ahol a Biblia maga teljességében jut szóhoz, ott van az igazi egyház. Tehát az igazi egyház az nem olyan, hogy egyszer Isten kiválasztott egy egyházat, aztán, hogyha az bármit tett is, az igaz egyház marad az idők végéig, ilyen nincsen. Az igazi egyház ott van, ahonnan támad az üdvösség ismerete, ahol képviselik, ahol megszólaltatják az igaz Isten ismeretet, a Jézusról való bizonyságtételt, és az emberek elé világos, tiszta erkölcsöt és hitet tudnak adni. Ahonnan a tanítás tisztasága származik. Ott van az igaz egyház. És ez a Biblia szerint a történelemben mindig máshol volt. Ott volt, ahol hirdették az evangéliumot, ahol nem hirdették, és ahol más emberi hagyományokkal, szokásokkal párosították, azt Isten soha nem nevezte igaz egyháznak. Isten azt nevezi igazi egyházának, ahol a róla szóló teljes és tiszta ismeret abban a korban kibontakozik. Egyrészt tehát szeretném felhívni a szíves figyelmüket, tehát hogy Jézus világosan megmondta, hogy van mindig igaz egyház. Ne csüggedjen el senki, amikor látja a vallásoknak a nagy kavalkádját, hogy mennyi vallás felekezett. Pascal, a 17. századi fizikus azt mondta, hogy én úgy gondolkozom, hogy mindegyik nem lehet igaz, csak egy. Mindegyik akkor se lehet igaz, hogyha azt mondja, hogy igaz vagyok, csak egy vallás lehet igaz vallás, amelyik a Jézus Krisztusról és az Istenről a tiszta bibliai ismeretet képviseli. Az üdvösség a zsidók közül támad. Na de hadd vessem fel mindjárt a második kérdést is. Jézus azt mondta az asszonynak, hogy az egyház üdvözít? Jézus azt mondta a samáriai asszonynak, hogy csak azt fog üdvözülni, aki zsidó? Vagy te most rögtön légy zsidóvá, hogy üdvözüljél? Hát erről egy szó nincs a beszélgetésben, ugye? Jézus világosan kimondta az Isten lélek, az Isten személy, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát Jézus azt mondta, üdvösségre az jut, aki lélekben és igazságban imádja az Istent. Az üdvösség nem egyházhoz való tartozás kérdése. Nagyon rosszul gondolkodnak azok, nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy beleszülettem egy egyházba, én megtartom annak az egyháznak a normáit, és akkor az én utam az üdvösséghez biztosított. Erre Keresztelő János és Jézus is azt mondta a zsidóknak, ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám ivadékai vagyunk. Mert Isten a kövekből is tud teremteni gyermekeket Ábrahámnak, hanem teremjétek meg a megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát pusztán az, hogy valaki az ókorban beleszületett egy zsidó egyházba, a kereszténység időszakában, ahol már beleszületés nincsen a Biblia szerint, csak hitből való választás, ha valaki választott egy egyházat, egy felekezetet, ez még önmagában nem üdvözíti. Az embert nem az egyház, az embert nem egy közösség teszi jóvá, jobbá és üdvözíti, hanem egy valaki van, aki üdvözítheti az embert, és ez az Isten. Ha az ember megismeri az Istent, és lélekben és igazságban tartozik az Istenhez, akkor Isten méltóvá teheti őt az üdvösségre. De az, hogy valahova valaki beleszületett, vagy valaki valahova tartozik, ez önmagában nem biztosíték az üdvösségre. Az üdvösségre az a biztosíték, ha valaki naponkénti személyes lélekben és igazságban való közeledéssel van az Istenhez. És kedves hallgatók, erre a nagy kérdésre adott válasz után az asszony már szinte minden égető és őt feszítő kérdésre választ kapott, és ezért mondja a 25. vers szerint, mondta néki az asszony, tudom, hogy ha a Messiás eljön, akit Krisztusnak mondanak, mikor az eljön, megjelent nékünk mindent. Mondta néki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Most ismerteti fel Jézus magát. Eddig nem ismertette fel magát. És itt van a felismertetés és az eredmény, ugye ezt is nagyon jól megjegyezhetjük. A Biblia szerint az igazi Jézus Krisztus, hogy ki az igazi Jézus Krisztus? azoknak az embereknek lesz nyilvánvaló, akik ezeken a fokozatokon átmentek. Az, hogy ki volt Jézus Krisztus, miért jött el a földre, miért öltött emberi formát, miért kellett meghalnia, miért segít ez rajtunk, miben segít rajtunk. Az az ember, aki bizalmat táplál az Isten iránt, aki kérdezi az Istent, aki csodálkozik, rácsodálkozik, érdeklődik, gondolkodik, vágyakozik, aki elfogadja a feddéseket, aki felismeri azt, hogy az elsőrendű feladatom nem az, hogy valami egyházhoz tartozzam, nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy lélekben és igazságban megismerjem az Istent. Annak az Isten felismerteti önmagát. Nem tudom elmondani önöknek, hogy Magyarországon hány faluhelyen próbáltak ezért jelképes értelemben megkövezni, amikor ilyenekről szóltam, hogy mondtam, hát emberek, hát ha valaki megismeri az Istent, ha valakinek az Isten felismerteti magát, az jut célhoz, és utána majd elrendeződik az, hogy melyik egyházhoz kell tartozni. Utána már az az ember, aki tudja, hogy ki az Isten, aki az Isten minden szavát komolyan veszi, az a Bibliából megtalálja azt, hogy hol van az igazi egyház. Ugye ezt az emberek úgy fogadták, hogy hát hogy lehet ilyet mondani, hát mindenki beleszületett valahova, maradjon mindenki ott, ahol van, az az igazi vallás, ami az apánk, anyánk vallása volt. Hát ez az atavizmus, az ősök tisztelete. Ezért mondták a kereszténységeti szektának a római birodalom idején és eretnekségnek, mert a rómaiak is így gondolkoztak, hogy hát mi Jupiter tiszteljük, kérem. Hát Jupiter a mi Istenünk. Miért? Kérdezték. Hát mert az apám is Jupiter tisztelte. A nagyapám is, a dédapám is. Akkor vagyok erkölcsös és vallásos, hogyha követem az őseimnek a vallását. Ez a kereszténységgel semmi kapcsolatot nem tart fenn. A kereszténység, a bibliai kereszténység azt hirdeti, az jut el Isten megismeréséig, annak ismerteti fel magát az Isten, aki lélekben és igazságban meg akarja ismerni az Istent. Aki az ő beszédéből, tanításából, az Isten közvetlen kinyilatkoztatásából meg akarja ismerni az Istent. Ez az ember jut el célhoz. Nagyon sok embernek szoktam elmondani, akik kérdezik, hogy hát kérem, hát mondja meg, hogy hol van az igazi egyház, hova tartozom, én nagyon szeretnék egy igazi közösséget találni. Emlékezem, amikor Budapesten kezdtem a sorozatot, egy izraelita gimnáziumba járt hölgy mondta azt az egynéhányadik előadás után, hogy én itt az Ószövetségről annyi mindent meghallottam pár előadás alatt, az egész izraelita gimnáziumban 4 év alatt ennyit nem hallottam. Hát mondja meg, hogy hol van az igazi egyház, én nagyon szeretnék oda elmenni és tartozni. Mit gondolnak, hogy válaszoltam erre a kérdésére? Végig suhant rögtön a fejemen minden, ami csak ilyenkor az embernek eszébe juthat, és eszembe jutott János evangélium a 10. fejezete, amelyben Jézus a következőt mondta. Jézus azt mondta, sok juhaim vannak nekem különböző aklokban. Jézus tehát azt mondta, hogy vannak különböző aklok, tehát egyházak. Ő neki minden egyházban nagyon sok olyan hívő lelke van, akik igazán szeretik őt, Krisztust és az Istent. Minden egyházban, sőt egyházon kívül is. És Jézus azt mondta, majd én kiszólítom őket, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. És én azt mondtam annak a hölgynek, nézze, én a Bibliából azt tanultam meg, hogy mindenütt a földkerekségen élnek igaz emberek. Élnek istenkereső emberek minden vallásban, a buddhista vallásban is, a konfucionalizmusban is, a református egyházban, épp úgy, mint a katolikus egyházban, a baptista felekezetben, épp úgy, mint a luteránusoknál, mindenütt élnek igaz emberek. Mi a fontos? Jézus mire helyezte a fontosságot? Hogy akik meghallják az én szómat, majd kiszólítom őket, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Jézus azt mondta, hogy lesz a történelem végén majd, de csak a történelem végén egy nyáj és egy pásztor, lesz egy igazi tiszta egyház, addig sajnos tiszta egyház nincs. Emberileg hibák, vétkek, bűnök mindenütt előfordulnak. Van ugyan egy igaz egyház, abban a tekintetben, hogy az üdvösség ismerete onnan támad. Mindig van egy választott közösség, amely hirdeti az Isten evangéliumát, de ez sem tökéletes. Csak a végidején lesz tökéletes egyház, amikor Jézus kiszólítja majd a juhait a különböző aklokból, de mi itt a fontos az ember számára? Hogy az ember meg tudja különböztetni a Krisztus hangját más hangoktól. Mert Jézus ebben a példabeszédében beszélt a béresekről, beszélt a rablókról, és beszélt önmagáról. És azt mondta Jézus, hogy vannak emberek, akik a rablókat követik. Vannak emberek, akik a béresek szavát követik. És vannak emberek, akik a jó pásztor szavát követik, az övét. Hát mit gondolnak, mi a legfontosabb a Biblia szerint az életben? Tartozni valahova, de azzal a kockázattal, hogy ott béresek és rablók vezetnek? Vagy pedig esetleg az ember még nem találta meg, hogy hova tartozzék, de már a normál A hangra, hogy úgy mondjam, van hallása, vagyis a jó pásztor hangjára. Én azt hiszem, hogy a legutóbbi a legfontosabb. És én ezt szoktam mondani embereknek, nem az az elsőrendű kérdés, hogy valaki milyen egyházhoz tartozik. Az az elsőrendű kérdés, hogy meg tudja-e különböztetni a Krisztus hangját, az igazi Jézus Krisztust, a rablók és a béresek hangjától, meg a hamis Krisztus képektől, amiket csőstül döntenek az emberek elé. Tehát ezt tudnám önöknek mondani, hogy amikor az asszony kifejezi ezt, hogy Uram, ha a Messiás eljön, megjelent nékünk mindent, akkor Jézus most már azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. És olyan csodálatos és röviden elintézhető a beszélgetés befejezése is. Az asszony beszalad a faluba, elújságolja azt, hogy ő kivel találkozott. És ami ezután következik, az nagyon figyelemreméltó dolog. Mert kijönnek a Samária beliek, akik máskor Jézusnak még szálláshelyet sem adtak. Még csak éjszakai pihenést sem biztosítottak neki, annyira nagy volt a gyűlölködés a két néprétek között, és most azt kérik Jézustól, maradjál itt, és a kérdéseinkre válaszolj. És amikor válaszolt Jézus a kérdéseikre, és ez a beszélgetés eredményének az egyik csúcspontja, akkor oda mennek a falucska lakói az asszonyhoz, és a következőt mondják neki, nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Kedves hallgatók, ez nekem mindig megmelengeti a szívemet, ha a tömegekre gondolok. Ugye a Biblia az Ószövetségben egy alkalommal mondja nekünk azt, hogy tömegek megváltoztak. Ez Jónás könyve. Igaz, hogy csak egy időre változott meg Ninive lakossága, de megváltozott egy tömeg. A Biblia azt mondja, hogy tömegek általában nem változnak meg. A tömegek sodródnak mindig az árral. Mikor változik meg a tömeg? Egy tömeg, tehát egy nagy embercsoport. Ha mindenki abban a tömegben személyes érdeklődést árul el. Erre mondta Babits Mihály egy ízben, és ez nagyon érdemes megjegyezni, hogy a tömeg és a nemzet az két különböző fogalom. A tömeg az tömegemberekből áll. A nemzet gondolkodó emberek összessége. Ilyen szempontból meg Ady Endrének van igaza, elnézést ezért a zárójelért, amit itt nyitok. Ady Endre azt írja az egyik versének a végén, másképp lett volna itt ország. Talán a magyarság soha nem volt nemzet. Mindig csak tömeg volt. Mindig csak sodródott, vagy csapódott a ló egyik oldaláról a másik oldalára. De hogy gondolkodó embereknek az összessége. Tehát az, hogy ezek az emberek kimentek, és maguk feltették a kérdéseiket Jézusnak, sőt, amikor választ kaptak a kérdéseikre, azt mondták Jézusnak, nehogy úgy gondolt, hogy mi a samáriai asszony szavára hittünk, mi nem más szavára hittünk, mi a te hangod, ugye normál áll, a te hangodat ismerjük el igaznak. Nem a másik ember véleményére vagy hitére hittünk immár, hanem mi magunk tudjuk és hisszük, hogy te vagy a világ üdvözítője, a Krisztus. Hatalmas eredmény. Egy város megváltozik. De hogy változhat meg egy tömeg? Ha az emberek nem tömeglényként viselkednek, hanem minden ember gondolkozik, és nem azt néz, hogy a mellette levő mit mond, vagy a tömeg milyen szót hallat, hanem mindenki a saját fejét használja, és mindenki személyes kérdésekre vágyakozik. Nagy dolgot cselekedett Krisztus ezzel az asszonnyal.